Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kata, Dani vagyok, Ulan Tulanán pedig hétfői összefoglalónk már szokásosan Pácsonyi Patrik.
Sziasztok!
Hát érdekes vasárnapunk volt, volt egy jó pár kiütésünk, de voltak egészen parádés mérkőzések, fordítások, hihetetlen befejezések és a többi. Hát szerintem kezdjük is a hétvége legjobb meccsével, ami a legvégére maradt igazából vasárnap. Patriots, Seahawks 30-35. Egészen kiváló mérkőzés volt ez szerintem. Patrik, te hogy láttad?
Igen, nem csak szoros mérkőzés volt, hanem igen magas színvonalú is. A két csapat a játék két különböző elemében teljesített jól. Igaz, hogy a védelmek nem feltétlenül voltak a helyzet magaslatán mindig, de szerintem ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a támadósok nagyon-nagyon jó sémával jöttek ki, és általában mindenki nagyon jól megvalósította a feladatát. Én nem, megmondom ezt, hogy én nem vártam feltétlenül ezt a jó teljesítményt egyik csapattól sem. Kicsit féltem, hogy ugye a Seattle-t visszafogják, és főleg egy futásra berendezkedett offense fogunk látni, de hát hagyták főzni Wilsont, és így továbbra is egy szemkápráztató offense láthatunk. A túloldalon pedig Newtonék nagyon-nagyon jól haladnak, bár hozzátenném, hogy egyébként a futójáték Newton futásait leszámítva nem működik annyira jól, mint az elmúlt években, és mint ahogy így szemre elsőre tűnik. Nyilván nem lehet kivenni az irányítót se az egyenletből. Ettől függetlenül tetszett, amit láttam tőlük is.
Igen, szerintem most mindkét offense így fun to watch, tehát nagyon élvezetes nézni a Wilsonékat is és Newtonékat is, úgyhogy szerintem következő hetekben is oda fogunk kapcsolni valószínűleg a két csapat meccseire. A Wilson egészen parádés volt a levegőben, összevisszadobált a jobbnál jobb labdákat. Ami durva, hogy DK Metcalf megégette jó párszor Stephon Gilmore-t, amit azért nem feltétlen vártam, és ez elég üde színfolt volt a Seahawksnál, és hát viszont 5 TD-t passzolt összesen, ami eddig csak egyszer fordult elő, a Bill Belichick vezette Patriots ellen, úgyhogy nem semmi teljesítmény volt, és tényleg olyan parádés labdák voltak, hogy le a kalappal, és nyilván ezt a Wilsont imádjuk és szeretjük nézni, full MVP formában nyomja, úgyhogy nehéz megállítani ezt a Seahawks-t, ha Wilson így játszik.
Igen, igazából sok mindenkit ki lehetne emelni, én még Metcalfot hoznám itt szóba, aki hát a tavalyi év védőjén Gilmore-on fickándozott, és igazából sikerült is megégetnie többször. Itt ugye a TD emlékezetes, de azért sok ezen kívül is többször sikerült elszakadnia, nem mindig találta meg őt Wilson. Az kirajzolódott azért ott a TD átadásnál, hogy ez egy nagyon rossz matchup Gilmore-nak, mert Metcalf nem csak sebességből, hanem testalkatból adódóan is fölveszi vele a versenyt, és hát nem tudom, hogy itt igazából Gilmore teljesítményét lehetne kritizálni, mert azért az elmúlt két forduló alapján nem annyira feltétlenül teljesített jól, vagy pedig Metcalfot kell különösképpen dicsérni, talán egy arany középútban lehet megállapodni, hogy Gilmore-nak is volt már jobb meccse, és Metcalf is nagyon-nagyon jó volt.
Igen, egyébként az a TD, az ugyanaz a Wasp játék volt, amit a Chiefs a Super Bowl-ban nyomott, és a Tyreek Hill kapta el, és az a fordult meg ott ugye a mérkőzés. A Patriotsnál ugye azt lehet kiemelni, hogy Edelmannel nagyon jó volt az összhangja Newtonnak, karriere legtöbb elkapott jardját hozta, futások tényleg jól mentek, ugye főleg azért Newtonnal, és igazán playoff csapatnak néz ki szerintem ez a Patriots jelenleg. Azt hozzá kell tenni, hogy egyik oldalon sem volt persze más a mérkőzésen, tehát mind a két irányító elég nyugodtan dobálgathatott, és egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy Newton is jól dobált egész meccsen, és azért tőle még az MVP szezonjában sem láttuk ezt olyan sokszor, hogy ilyen jól dobálna. A Seahawks secondary pedig azért érheti kritika, mert itt a két forduló alatt azt hiszem 840 passzolt yardot engedtek eddig, ami nem mutat túl jól, és egyelőre az a stratégia, hogy kiváló secondary, de nulla pass rush, ez nem működik annyira.
Igen, itt elő lehet venni egyébként akkor a másik sztárvédő, Jamal Adams-et is, aki lehet, hogy line of scrimmage környékén és futás ellen nagyon jól működik, de például itt ezen a mérkőzésen passz ellen, hát ha nem is egészen botrányos, de gyenge teljesítmény nyújtott. Most egy olyan 10 perc olvastam pont a PFF-nél, hogy 5-ből 4 labda az ő őrzetében az elkapás lett, és nem tudom, ebből körülbelül 50 yard született, tehát nagyon dicsértük itt az első forduló után, és egyébként továbbra is rajta ülnék a hype vonaton, hogyha őt kell dicsérni, de azért észre kell venni, hogy tud azért még ő javulni.
Így is van. Az utolsó playben visszaköszönt a Super Bowl, csak ugye másik előjellel, és most sem jött be az utolsó játék. Nekem azért volt ez nagyon jó ez a play, vagy nem is az, hogy jó, hanem hogy ilyen ikonikus, mert hogy az jött belőle, hogy bármit csinálsz és nem sikerül, akkor biztos, hogy kritizálni fognak. Ugye a Patriots az erősségére húzta fel, és ez a játék működött is többször, akkor ugye ha nem sikerül, akkor azt mondják, hogy kiszámítható vagy, és ez a baj. Ha meghúzod a váratlant, mint a Seahawks a Super Bowlban, akkor meg ugye az a baj, tehát itt én ennek most így örültem, hogy ez így szépen kontrasztosan kijött ez a két játék, mert sok más esetben is igazából csak az úgy jön mindig a kritika, hogy ha nem sikerült, akkor rosszul gondoltad eredetileg is, és az nem lehet, hogy jó volt a terv, de egyébként éppen rosszul sikerült, vagy szerencsétlen voltál, se többi.
Te egyébként mit hívtál volna személy szerint?
Hát nekem nem volt bajom a playhívással itt sem, mert, vagy meg úgy, mint a Super Bowl-ban sem, mert ez működött, és nincs jobb fegyver a Red Zone-ban Newtonnál szerintem, és nem gondolom, hogy egy passzjátékkal mondjuk jobbak lettek volna. Az lehet, hogy mondjuk, hogyha széthúzzák a pályát és úgy futtatják Newtont, lehet, hogy akkor egyre jobb lett volna, ezt igazából most sem tudjuk meg, de azt azért láttuk, hogy ez a játék, vagy ehhez hasonló játékok, ezek működtek a Patriots-tól, próbáltak volna egy ritkábban működő játékot, nem hiszem, hogy az jobb esélye kecsegtetett volna. Jó védőjáték volt a Seahawks-tól, hozzá kell tenni, kiszagolták, hogy merre indul a futás, fúr odaértek egyből, benyomták a falat, ennyi szerintem.
Igazából minden egyetértek, amit mondtál, annyi kiegészítéssel, hogy ugye annak tudatában volt egy picit fura a playhívás, hogy ugyanezt eljátszották a mérkőzésen már kétszer, és hát készült erre a Hawks. Nyilván minden igaz, amit elmondtál, tehát hogyha meg passz hívnak, akkor mindenki azt mondja, hogy kétszer bejött, akkor miért nem azt hívják. Én egyébként a kivitelezésben azért több problémát láttam, tehát nekem sem kifejezetten az volt bajom, hogy miért ezt hívták, hanem hogy szerintem itt nem csak az, hogy a Seahawks jól védekezett, de hogy a kivitelezés része sem sikerült annyira jól a Patriots részéről. És inkább ez volt a gond.
Igen, ez általában így van az ilyen játékoknál szerintem, hogy jól volt az ötlet, hogy jó volt a terv, de ha nem sikerült, akkor az inkább a kivitelezésre volt probléma, vagy tényleg egy extra védőjáték volt, vagy bármi hasonló, úgyhogy igen, azért sok ilyen eset van, mondjuk ilyen negyedik kísérletes rámenésére gondoltam így együlön, hogy ugyanez a helyzet ott is, hogyha rámész negyedik és egyre is bejön, akkor nem mondnak semmi pozitívat rólad kb., de hogyha rámész negyedik és nem sikerül, akkor rohadt ilyen hülyeség, hülye döntés volt, pedig könnyen lehet, hogy az volt egyébként a jó döntés, csak éppen nem sikerült a játék. Nem nézve elkalandoztam. Menjünk a második mérkőzésünkre. Atlanta Falcons, Dallas Cowboys 39-40. Hát ez egy elképesztően hihetetlen végjáték volt, és érzetlen volt a Falconsnak a Special Teams játéka itt a végén. Ugye onside kick volt, gurult a labda, vége láthatatlan idő keresztül kis túlzással, és egyszerűen nem betűntek rá a Falcons játékosok. Cowboys behúzta, megcsinált két játékot, és berúgta a mezőnygolt, úgyhogy a Falconsnak sikerült azt elérnie, hogy 39 ponttal, eladott labda nélkül kikapott, eddig 440 csapat volt, hasonló teljesítménnyel mindegyik nyert, Falkoztató teljesen, amelyik kikapott.
Igen, és megint csak úgy kaptak ki, hogy az offense egyébként elég jól működött, tehát Matt Ryan, ha nem is passzott most 500 yardot, de azért elég jól osztogatta a labdákat, Calvin Ridley-nek volt nagy napja, Julio ráadásul elejtett egy, hát szerintem kristálytiszta TD-t, amit ő teljesen egészségesen nem ejt el.
Ugye valamint... Ráadásul ez egy trükkös játék volt, mert Russell Gage az elkapó passzolta neki, és azzal szerintem eldőlhetett volna meg, hogyha ott behúzza.
Igen, és mondom, ő nagyon ritkán szokott a kezé között átengedni egy ilyet. Ha csúnyán kéne fogalmazom, egyébként egyik csapat sem érdemelt győzelmet, mert hát ahogy a Dallas meg ahogy elkezdte ezt a mérkőzést, konkrétan ugye pánt, két fumble, egy sikertelen egy fake pánt volt talán, és megint egy fumble, tehát aki így kezd mérkőzést, az hát ahhoz annak tényleg az kell, hogy a másik csapat jokerkedje el. Tehát a Dallas ezt nem hozta volna vissza az Istenbe se, hogyha a Falcons nem ennyire szerencsétlen a végén. Azért itt már szerintem Quinn felelősségét nagyon-nagyon fel kell hozni, és hát meg lennék lepődve, hogyha ezek után is meg tudná előzni az állását. Mármint nem kifejezetten az után a meccs után, de azért látszik, hogy baj van a fejeknél itt a csapatnál. A Cowboys részéről viszont azt ki kell emelni, hogy ha már nagyon rosszul kezdték a mérkőzés rengeteg hibával, azért a végére csak összetették a támadójátékukat, és Prescott eljutott 450 yardig, igazából kihasználja, hogy nagyon jó elkapói vannak, szétszórja a labdákat. Különösségében egyébként nem láttam annyira erősnek ezt a Cowboys offense, de mégiscsak azért fölpakoltak elég sok pontot.
Hát igen, azt láttuk, hogy elég rosszak voltak a secondary, Falcons-nál is, és a Cowboys-nál is, és hát a meccs elejé bénázgatások miatt a Falcons-nak nem volt annyi yardja, ellenben a Cowboys-nak bőven kellett futni az eredmény után, és hát tényleg azért Dak Prescott el egy jól játszott, persze tegyük hozzá, a Falcons secondary nem a legerősebb, ettől függetlenül azért szerintem hasította az offense, csak alapvetően a helyén kell kezelni. Mármint, hogy most nyilván a fumble sorozat után, de nyilván a helyén kell kezelni, hogy azért ez a Falcons defense és secondary, ez nem épp a legveretesebb nevekből áll, úgyhogy kicsit szar, hogy a Falcons elrontották az NFC East-es cikkötletet, hogy mindegyik NFC East csapat kikapott volna a héten, ráadásul elején úgy nézett ki, hogy mindegyik elég csúnyán is ki fog kapni. Végül mondja, Cowboys be tudta ezt a mérkőzést húzni, de hát nem mondhatjuk, hogy meggyőző a játékuk. És akkor lépünk is a következő mérkőzésünkre. Chiefs Chargers 23-20, ráadásul hosszabbításban. A Chargers igazából 3-4-ig leradírozta a Chiefs, utána viszont megint jött egy Mahomes isteni játék, és onnantól kezdve érezhető volt, hogy ezt beúszhatja a Chiefs. Hogy látod ezt, Patrik?
A Chargers igazából azt csinálta a mérkőzés elején, amit a Chiefs ellen tenni kell. Tehát sok futás, screen passzok, lentartani Mahomes a pályáról, és nem csak az elgondolás volt jó, hanem igazából mindenki hozzátette magáit. Herbert nagyon-nagyon jól szállt be a megsérült Tyrod Taylor helyére. Nem azt mondom, hogy egy klasszis teljesítmény, vagy egy kimondottan jó teljesítményt tett le az asztalra, de hát minimális hibával játszott, és nem volt érezhető az, amitől én a legjobban féltem az esetében, hogy majd a nyomás agyon nyomja. Jó, a Chiefs pass rush mondjuk nem volt annyira veretes a mérkőzésen, meg összességében sem az, de ettől függetlenül, hogy így nem éreztem beszarva Herbertöt, és hát a gameplay is nagyon jó volt mellette, Ekeler és Kelly is azért hozzátette a magáét, valamint azért a Chiefs nagyon-nagyon rozsdás volt, tehát Mahomes meg egy, ha nem ismerném Mahomes, akkor viszont róla pont azt mondanám, hogy olyan volt, mint aki kicsit meg van félemlítve, aztán nyilván ez a meccs végére eltűnt, de hogy nem az elkapóit kell itt szerintem felelősségre vonni, vagy a Chargers defense volt annyira jó, hanem Mahomes volt egy kicsit pontatlan. A Chargers pass rush az mondjuk nagyon-nagyon jó volt, Bózáig folyamatosan sakban tartották, de Mahomes oldott már meg ennél nehezebb feladatokat is.
Igen, ugye Mahomesnál az volt az érdekes, hogy most nem tudom, hogy ez egy ilyen blueprint lesz-e, hogy cover 3 védekezés elite pass rush-sal az gondot okoz Mahomesnak. Most nyilván kicsi mintáról beszélünk, de a 49ers a Super Bowl azért 3-4-ig levette a pályáról, és az ugyanúgy felépített Chargers is igazából 3/4-ig levette a pályáról, aztán egy-egy óriási játékkal ez is elég volt Mahomesnak, de most nem tudom, hogy ez egy ilyen random egybeesés, vagy ez lehet egy ilyen kicsi kriptonit Mahomesnak, azt azért láttuk, hogy azért Chargers védelem ellen eddig sem ment feltétlen neki a legjobban, és talán ez a cover 3 ugye elveszi a hosszú passzok lehetőségét, és ugye a jó perszerás pedig azért gondot tud okozni minden irányítónak. Nem tudom, hogy ez most egy ilyen trend lehet-e, és akkor lesz, hogy van egy pár csapat, amelyik jobban meg tudja fogni. Mahomes, ez csak tényleg egy ilyen véletlen egybeesés volt. Nem tudom, te erről mit gondolsz, és akkor utána beszélek is te Chargers-ről is.
Hát igen, azt addig is tudtuk egyébként, hogy alapvetően Mahomes-ik játékát akkor lehet a legjobban limitálni, hogyha a mély területeket elveszed előle, viszont azért van egy olyan pass rush-od, ami nem hagyja, hogy a pálya közepén lévő crossing útvonalak megfelelően kialakuljanak, és ne legyen ideje Mahomes-nak ezeket a célpontokat megnézni. Egy másik dolgot is egyébként még föl lehet vetni ezzel kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy 3-4-ig jól tartották őket, meg a 49ers és a Super Bowl-on, igen csak felőrli a védelmet, ez a fajta védekezés a Chiefs ellen, és hát látszott itt a Chargerson is, hogy a végén már a segükön vették a levegőt, és ezt megint csak kihasználta a Chiefs. Most jó kérdés, hogy lehet-e egy egész mérkőzésen tartani ilyen tempóban Mahomes-ékat, mert hát hiába van meg akkor az ellenszer, hogyha a végére mégis fölörlik őket. Jó, az nem mindig garantált, hogy Mahomes-ék megfordítják a végén, de ha ilyen szinten elfogynak a védelmek, az általában nem szokott jót jelenteni. Érdekes kérdés egyébként, hogy ez a limitáció dolog, ez mennyire kivéthetetlen a Chiefs számára, mert most láttunk kettő jó példát, de lehet, hogyha még jön egy-kettő ilyen védelem, aki bepróbálkozik ezzel, azért Reed van akkora mágus, hogy tudjon újdonságokat kitervelni. Nem feltétlenül tetszett a Chiefs oldaláról, amit láttam, de szerintem még azért van a tarsajukban egy csomó dolog.
Igen, hát igazából egy leheletnyivel jobb offense kellett volna a 49ers-től, hogyha Super Bowl-ban, meg most a Chargers-től is, és akkor meg lett volna a mérkőzés. Hogy Justin Herbert-től is beszéljek még egy kicsit, hogy nagyon durva, hogy kb. Egy perccel a kickoff előtt tudta meg, hogy akkor ő kezdeni fog, hogy a tájadó bemlegítés alatt, utána rásérült a mellkasára, elég fantomsérülésnek tűnik ki, vagy nem is fantomsérülésnek, csak így. Nincs róla sok információ, de kórházban volt meg minden, tehát nem gondolnám, hogy ez egy előre eltervezett dolog lett volna, amit azért felvetettek páran így Twitteren meg kommentekben. De ehhez képest viszont barom jól mutatkozott be szerintem Herbert. Oké, volt rookie hibája ott az interception, amikor igazából megputhatta volna a first down, de már most többet mutatott szerintem, mint Tyrod Taylor valaha, mert voltak tényleg olyan parádés dobásai, tényleg nyugodtnak látszott, úgyhogy kifejezetten biztató volt ez a bemutatkozás. Nem tudom, lehet, hogy az is segített, hogy fogalmasa volt, hogy játszani fog, és nem
feszült. Pont ezt akartam mondani.
Nem feszült rá. Igen.
Igen, igen. És egyébként ez mellett nagyon jó. Tehát tényleg ahhoz képest, hogy most tudta meg igazából nem csak ő, hanem a csapat is, hogy most fog játszani Herbert, olyan volt, mintha rá lett volna szabva ez az egész playbook. Jó, nyilván egyébként Taylortól sem szoktak sokat elvárni, szóval lehet, hogy ilyen szempontból hasonlóan limitált irányítói playbookot tesznek le mind a kettő játékos elé, de hogy sok volt a screen pass, a rövid játék, tight end játék be a pálya közepére, szóval abszolút ki volt segítve, de azt aláírom, hogy igen, én sem gondoltam, hogy ennyire jól megoldja élete első kezdő mérkőzését. Volt egy-két kifejezetten szép passza is. Amire én még ki akartam gyorsan térni, mielőtt továbbugrálnak a következő meccsre, hogy a Chiefs offensive line-nak a szenvedése azért egy kicsit látványos, és különösen ki kell emelni itt Mitchell Schwartzot, aki ezen a mérkőzésen 7 darab nyomást engedett, ami 2013 óta a legtöbb tőle, és hát még hogyha nem is tudnánk ezeket a PFF statokat, akkor is látványos volt, ahogy Bóza például a szekkénél mennyire könnyedén megverte.
Igen, és az első fordulóban is engedett szekket Schwartz, úgyhogy furcsa, mert azért őt a liga legjobb jobboldali tekőjének gondoljuk, vagy gondoltuk, vagy akár is állunk most hozzá, és évek óta stabilan tök jó játszik, úgyhogy igen, azért ez meglepő volt, és nem tudom, ez mit jelent egyelőre, így két meccs után, azért két nagyon jó persze erre találkozott, úgyhogy meglátjuk, mi lesz még itt a szezon hátralévő részében. Még azt akartam kiemelni, hogy ha underdog vagy, és mondjuk tényleg a Chiefs-en játszol, szerintem full megengedhetetlen az, hogy a hosszabbításban nem mész neken élik és egynek. Szerintem ez egy védhetetlen döntés Anthony Lynn részéről, simán visszaadta a Chiefs-nek a labdát. Oké, a védelem egész jól megfogta, és egy 58 yardos field goal kellett végül, de ettől függetlenül szerintem nem adod oda a Chiefs-nek a labdát a hosszabbításban, hogyha lehetőséged van bármire is.
Igen, hát azért az egy nagyon nehéz kérdés, mert saját térfélem voltak egy rookie abszolút.
Tök mindegy.
Hát igen, csak nem biztos, hogy egy Herbert-től neki mersz menni, miközben a védelmed azért a játék végi megingásokat tekintve egész jól tartottam a Mahomes-ékat, és hát ha már itt tartunk, akkor Butkert meg kell dicsérni, aki nem csak egyszer rúgott be egy győztes 58 yardos field goalt, hanem előtte egy 53 meg egy 58-asat ugyanúgy berúgott.
Igen, és itt is többször kell próbálkozni ennél is, úgyhogy igen. De ettől függetlenül tőleg nézik, és egyre egy QB sneak-kel, egy kis futással, amit azért mentek a Chargers-nek, szerintem ez egy olyan döntés volt, amit nem lehet egyszerűen megmagyarázni. Ráadásul Lynn azt mondta a meccs után, hogy ha egészséges, akkor a Tyrod Taylor a kezdő. Hát ha így lesz, akkor ez egy újabb borzalmas döntés a főedzőtől, de egyszerűen ezt nem tudom elképzelni, hogy így lenne. Vagy majd azt mondják, hogy nem egészséges, és akkor ez oldja meg a problémát. Jaguars Titans a következő mérkőzésünk, 33-ra nyert a Tennessee. Hát Minshew megint parádés volt, de a győzelemre ez most nem volt elég.
Igen, és sajnálhatja pedig a Jaguars, mert amúgy egy ilyen lelkes csapatot ez még inkább fel tudna spanolni, hogy egy ekkora meccset is megnyertek volna a csoportrivális ellen. Számomra egyébként nem volt meggyőző a Titans, annak ellenére, hogy sok pontot föltettek egy nagyon fiatal Jacksonville védelem ellen. Továbbra is inkább Minshewék pártján tudnék, vagy a Minshewék vagonján tudnék tartózkodni, akik egy gyengébb csapatból hoztak ki sokkal többet. Minshew igazából továbbra is ugyanazokat a lyukokat lehet elmondani, mint az első fordulóban, nem kimondottan klasszis munkát végez, de a kötelezőeket megdobja, van egy-egy hibája minden mérkőzésen, és hozzá kell tenni, hogy egyébként az undrafted Robinson mennyire jó szállt be a futójátékba, tehát ez engem szerintem személy szerint jobban meglep, mint Minshew és a passzjáték.
Hát ezzel akár lehet vitatkozni, mert tudjuk, hogy futók és akár bárki beáll, jól mehet, de egyértelműen Robinson tényleg nagyon jól játszott. Szerintem azért Minshewnak a játéka az nekem egy kicsit meglepő, már mint így overall, hogyha most nem feltétlenül erre a hétre számolva, de mindegy is igazából az, aminek, hogy mind a ketten kiválóan játszottak. Én még Laviska Shenault-ot akartam kiemelni, akit tök jól be tudnak vonni az offense-be, és ettől lehetett azért tartani, hogy őt nem tudom, mennyire fogják tudni kreatívan használni, de Jay Gruden-t is mindenképp meg kell dicsérni, mert megint egy jó meccset hívott, mint múlt héten is, jól ment az offense, jól néz ki ez a Jaguars támadósor. Igen, a védelem az nem annyira jelenleg.
Igen, és hogyha áttekintünk a labda másik felére, akkor viszont a Titans védelem meg nem néz ki annyira jól, mint tavaly, és ugye pont azok a problémák vannak szerintem, amikről tavaly beszéltünk, és nem jöttek ennyire ki. Tehát, hogy nincsenek kimondottan nagy vezérek a pályán, és elit játékosok, hanem egy összességében jól összerakott egység, ahol mindenki olyan közepesnél picit jobban teljesített, hát most ez megfordult, és mindenki a közepesnél egy picit rosszabbul teljesít, és ez szerintem itt a Jaguars ellen tökéletesen kijött, hogy nem tudnak igazán nagyját. Jó, pont a végén, amikor Minshew jöttek volna, megcsinálták a nagyjátékot, és szereztek egy interception, de hogy a mérkőzés közben azért nem voltak ilyen sorsfordító játékaik, és egyből látszik, hogy ha ennyi pontot kapnak, akkor azért Tannehillék nem fogják az összes ellenfelet túldobni.
Igen, de egyébként meg Tannehill jól játszott, mert a Jaguars azért elég jól megfogta a futást, Harryt jól sikerült limitálni, ellenben itt Tannehill tudta szétpasszolni a defense-t, Jonnu Smith ment nagyot, Adam Humphries és Corey Davis is azért fellépett, úgyhogy a passzjátéka szerintem jól működött a Titansnek, nyilván megint hozzátérve, hogy a Jaguarsnak a védelme is, és az nem néz ki annyira jól, de ettől függetlenül szerintem a Titans offense számára ez egy biztató meccs volt olyan szempontból, hogy ha megfogják Henryt, akkor is tud működni a támadósor. Nyilván kérdés, ez egy jobb csapat ellen mennyire lesz elég. Ilyen védő teljesítménnyel valószínűleg több vereség fog beesni a keményebb ellenfelek ellen, de hát hosszú még a szezon, úgyhogy hogy ilyen szép közszeljel éljek, de a Titans 2-0-val nyitott. És Goszkopf...
Igen, a Titans...
Csak hogy...
Igen, a Titans támadójátékhoz még annyit akartam hozzátenni, hogy ugye nem volt AJ Brown ráadásul, aki nagyon sokat hozzá tudna tenni ez a támadósorhoz. Conklin elvesztése egyébként érdekes módon csak a futójátéknál jelentkezik, passzjátéknál egyelőre nem annyira rossz ez a támadófal, mint én vártam mondjuk szezon előtt.
Igen. Bills Dolphins 31-28, az is egy nagyon érdekes mérkőzés volt, aminek egy részét nem láthattuk, mert ugye vihar volt és elment a közvetítés, és ugye volt egy vihar szünet is ezen kívül. Amit ki kell emelni szerintem az, hogy Josh Allen egészen kiválóan játszott, főleg a negyedik negyedben, és oké, együtt kell élni a pár hibájával, mert most is volt egy már nagyon furán túldobott labda, de most végre jöttek a mély labdák, a szép touchpasszok voltak, és nem bombák, eljutott 400 yardig, és szerintem nagyon-nagyon nagy fejlődést mutatott az előző évhez képest.
Igen, én az egyik legnagyobb ekézője voltam szerintem itt Josh Allen passzjátékának, de azt el kell ismerni, hogy itt a nyáron sikerült javítani ezen valamelyest, és jönnek a hibák, de a dobó mozdulatán, meg az egész mechanikán látszik, hogy azért ezzel foglalkozott, és már nem néz ki annyira rossznak a legtöbb dobása. Most ezen a mérkőzésen ráadásul ezt meg is tudtam mutatni, és kivételesen nem a futójátékára kellett alapozni, pedig hát ott is nagyon nagy károkat tud okozni. Én emlékszek egy futására, ahol konkrétan három Dolphins védén ütötte át magát, mint valami fullback, azért ott látszott, hogy nagyon nagy küzdeni akarás van abban a srácban.
Mondjuk abban pont egy fumble lett volna, hogy nem fújják le előtt a játékot.
Igen, az jogos, hogy egy kicsit túlhúzta, de attól függetlenül szép volt, amit előtte csinált.
Meg egyébként egy harmadik kísérlet volt, tehát hogy meg kellett próbálnia.
Rendben jó, volt. De az egy dolog, hogy meg kell próbálni, de hogy az első két ütést azt ki is hordja lábon, az már nem volt annyira evidens.
Az nyilván, persze.
Amit még ki akartam emelni, hogy Stefon Diggs azért nagyon-nagyon jól illeszkedett be ebbe a defense-be, és én valahol számítottam rá, hogy jó lehet, de itt is megkövetem magam, mert nem néztem ki azt, hogy ilyen igazi elkapó egy lehet ebben a csapatban. Most nem azt mondom, hogy tényleg ilyen Julio Jones-szerű VR1-ő, de ebbe a Bills-be pont illeszkedik az ő játéka.
Igen, ugye most valami 153 yardot kapott tánnál, ami több volt, mint a teljes Vikings offense ebben a fordulóban, és volt 4 darab 20 plusz yardos elkapása, ami megint mutatja jó összhangot ugye Ellen és Diggs között, és mutatja, hogy Ellen fejlődött a játék ezen szegmensében is, és tényleg szerintem nagyon jól mondtad, hogy a dobó mozdulatán is látszik a fejlődés, és igazából én ezt, mikor ő prospekt volt, én azt vártam, hogy majd a második évére ez javulni fog, kicsit többet kellett várni ehhez, de ha ezt tényleg így tudja folytatni, akkor ez nagyon jó lesz. Tegyük hozzá, hogy azért a Jets és a Dolphins ellen játszotta meg nem a legjobb védelmek, bár azért a Dolphins secondary egyébként alapvetően jó nevekből áll, bár ez most annyira nem látszott.
Igen, ezekkel igazából egyetértek. Ami kérdésem lenne felét, hogy mi volt a Bills defense-el, mert az számomra egy rejtély, hogy a Dolphins hogy pakolt fel ennyi pontot, és még akkor is, hogyha Fitzmagic-ekben benne van egy-egy villanás, azért ez a Bills védelem eddig minden szempontból jobban festett, mint ezen a meccsen.
Igen, ez nekem is teljesen érthetetlen volt. Jó, ugye teljes linebacker sor kiesett, de ez akkor sem magyaráz mindent, mert a secondary is hosszú játszott, és a front four is gyengébb volt a megszokottnál, úgyhogy igen, ez egy nagyon nagy furcsaság volt ebben a fordulóban, és nem is igazán tudom ezt még hová tenni. Majd talán választhatunk erre a következő hetekben, hogy ez csak egy ilyen kisiklott meccs volt, vagy itt valami nagyobb dologról van szó. Én nem gondolom, hogy valami nagyobb probléma van. Meglátjuk, mi lesz ezzel, de az mindenképp egyértelmű, hogy aggasztó volt ez a teljesítmény. Dolphins offense egyébként, hogy a Mike Gesick itt kell kiemelni, aki parádés elkapásokat mutatott be, és a legjobbja volt valószínűleg a támadósornak. Hullámzó volt ez a Dolphins offense teljesítmény, de benne volt, hogy megnyerik ezt a mérkőzést.
Hát igen, mondjuk ez szerintem borítékolható volt, hogy Fitzmagic-e hullámzó lesz, tehát meccsen belül, egymás utáni meccseken itt bármi elképzelhető. Nagyon-nagyon vegyes véleményem van erről a Dolphinsról, mert valahol szimpatikusak, és tudjuk, hogy nem erre az évre készülnek, de ennyire inkonzisztens játékkal igazából a szerencse az, ami kell nekik, hogy meccseket nyerjenek, és nekem egy picit a secondary csalódás, ahol azért három nagyon-nagyon jó játékos van, és még most beszéltünk és dicsértük Josh Allen, de azért azt nem várna az ember, hogy egy ilyen secondary pont egy Josh Allen fog szétpasszolni.
Így van. Következő mérkőzésünk a Ravens-Texans találkozó, ami 33-16-os végeredménnyel zárult. Hát a Ravens megint kvázi dominált, a Texans pedig talán kicsit el van veszve.
Igen, ráadásul mindezt úgy tette a Ravens a dominanciát, hogy tudták, hogy futni fognak, nem sikerült megállítani őket, és Lamar Jackson és a passzjáték is továbbra is jól működik, úgyhogy hát ott folytatta a Ravens, teljesen alapba hagyta, és ezzel egy kicsit rám cáfolnak, mert tőlük is egy minimális visszaesést vártam. Hozzátenném még azt egyébként itt az offense agyon dicséréséhez, hogy hihetetlen jó ez a Baltimore-i védelem, mert akkor villannak meg, amikor a legnagyobb szükség van rá, tehát Watsonék már pont jöttek volna vissza, amikor két labdát szereztek, ráadásul az egyikből touchdown-t is értek el, úgyhogy nagyon-nagyon együtt van ez a Ravens a labda mindkét oldalán. Hát a Texansról már nem tudok ilyen jókat mondani hirtelenjében, azt se tudnám megfogni, hogy most mi a filozófia náluk akármelyik oldalon a labdánál. Most ha rossz meg akarnék lenni, akkor csak annyit mondanék, hogy ez tipikus O'Brien-es dolog, de én nagyon nem tudom elhelyezni őket, és nekem egy picit negatívabb a képen most erről a Texansról, mint ahogy itt sokan beszélnek róluk, mert olyanokat olvastam, hogy igazából Watson jól játszott, egy ideig meccsben voltak, és nem volt ez olyan rossz, de én egy pillanatig nem hittem, hogy akár itt egy, nem tudom, egy TD-n belül különbséget ki tudnak harcolni a végéig.
Igen, én sem láttam ezt igazán, és úgy nincsenek is igazi tékvéjeim, vagy ilyen következtetéseim erről a meccsről, mert úgy nem tudtam megfogni igazán egyik csapatot sem. Nyilván azon ki, hogy a Ravens megint tökkel játszott, és most végre a védelem is igazán fellépett, és ugye szereztek egy TD-t, meg Marcus Peters elképesztő repülő interception-t szerzett, de hogy úgy a Texans nem tudom elhelyezni. Oké, most két a liga talán két legjobb csapatával játszottak az első két körben, nyilván nem szerencsés, ráadásul jövő héten a Steelers jön, ez sem segít feltétlenül, de hát fú, nem tudom, mit lehet itt elvárni. Egy pozitívum, hogy J.J. Watt nagyon jól játszott, két szeket is szerzett, de sok más pozitívot nem igazán tudtam itt elővenni. Watsonnak nagyon sok van a vállán, nagyon sok teher van szerintem a vállán, és ezt már ő sem bírja el, mert most tényleg az a helyzet, hogy oké, megkapod el, de hát azt csinálj vele valamit, és nem látom, hogy ez működőképes.
Pont ugye múlt héten is ezt beszéltük, hogy igazából Watson pont azt az elemet veszítette el a játékából, ami nagyon-nagyon hiányzik neki, hogy az improvizálásoknál előhúzzon valakit, és akkor Hopkins lehúzzon egy-egy olyan passz, amivel elmozdulnának a holdpontról. Ebből látszik, hogy azért a Texans támadójátéka eléggé esetleges volt itt az elmúlt szezonokban, és csak volt egy olyan elit VR-ük, aki megoldotta azokat a játékokat is. Magában Watson ehhez nagyon-nagyon kevés, ez egy koncepció nélküli offensz jelenleg, hiába lenne ott mondjuk mennyiségileg meg a VR állomány, de nagyon nehéz arra támaszkodni, hogy van négy jó VR-ed, és akkor mindenki csinálja a dolgát, de nincs egy igaz koncepciót, hogy mit is akarsz csinálni szerintem.
Igen, nem is tudom, kitől olvastam kommentben, hogy ugyan lehetett volna ebben ráció, hogy akkor Hopkins nélkül több VR-rel ugye jobban elosztogatjuk, és akkor Watson fejlődik fejben, stb., de hogy akkor ehhez viszont kell egy olyan edzői teljesítmény, ami ezt kihozza az offenseből, és ezt meg nem látjuk igazán, mert nem látjuk a tényleg a koncepciót. És hát jelenleg a Texans a legrosszabb pontkülönbség a ligában, még a Jetsnél is rosszabb, de az egyébként az Eagles van a Jetsen, ahol felségben a második helyen, hogy de róluk még lesz szó kicsit később. Broncos Steelers 21-26. Hát én meggyőző győzelmet vártam a Steelers-től, főleg Jeff Driscoll beállása után. Ezt a mérkőzést még nem tudtam visszanézni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy látod ezt a találkozót, és mi történt itt, hogy nem lett sima Steelers győzelem.
Akkor megpróbálom objektíven, és nem pedig érzelmektől elragadtatva értékelni ezt a mérkőzést, pedig lenne egy-két keresetlen szava megint a Broncos teljesítményéhez. Abban igazad van, hogy igen, szorosabb volt a végjáték, mint számítottunk rá, és a Broncosnak megint esélye lett volna megnyerni egy mérkőzést, ahol igazából nem ő volt a kimondott esélyes, és az is persze hozzátozik a történethez, hogy Locke megsérült, és azért Driscoll-el semmi jót nem tudunk elképzelni, de ettől függetlenül megint nagyon-nagyon sok buta hiba volt a Broncos részéről, ami igazából meggátolta őket, hogy megnyerik ezt a találkozót, és furcsa ezt kijelenteni, hogy ez a sok hiba volt, és akár meg is nyerhették volna, de ez azért történt meg, mert a Pittsburgh meg szerintem egy kicsit nagy mellénnyel állt oda, miután Locke kiesett, és elhitték, hogy megnyerhetik ezt a mérkőzést. Ennek ellenére az egy labda birtoklásbeli különbség azért is furcsa, mert most néztem egy cikket is, hogy a Denveri irányítók, ugye Locke 5 snapjét is beleszámolva, 49 dropbackből 28 alatt nyomás alatt voltak, ami egy elképesztően magas szám, tehát ez majdnem egy 60%-os arány, és az első forduló után is a Steelersnek volt a legtöbb ilyen pressure százalékos mutatója, de látszik, hogy nem akarnak lassítani, és így még érthetetlenebb, hogy Driske hogy tudta meccsben tartani egyáltalán ezt a csapatot, hogy konkrétan minden második snapnél ott voltak az arcában. Persze, amikor villania kellett volna egyébként a Denver offense-nek, akkor nem is sikerült. Hát igazából annyi volt az egész mérkőzés, hogy a Pittsburghi defense is azon kívül, hogy nagyon nagy nyomást tudtak generálni Driskerre, azért a secondary meg a linebacker sor nagyon-nagyon sokat hibázott, és sok nagyobb játékot engedett a denveri elkapóknak. Sutton-nek is volt 50 pluszos elkapása, Judy-nak több 20 yardos elkapása volt, és Melvin Gordon játszott még nagyon jól.
Ezt a végén láttam, hogy elrontott a pass blokkot.
Igen, hát ott nem, igen. Hát az nem kifejezés, hogy elrontott, tehát konkrétan benézett egy blitzet, és nem tudom, mit gondolt. Nem varnám azért a nyakába a vereséget, mert ez csak egy játék volt.
Ja, tény, hogy...
Úgyhogy, hát Branko Zoldáról nem tudok nagyon, nem is tudom, optimista lenni továbbra sem. Nem csak azért, mert megint egy elkeserítő vereség volt, hanem mert Locke kiesett most 3-4 hétre, rossz esetben akár 6 hétre is. Judynak is agydászkódás szerű tünetei voltak, vagy hát nem tudom, hogy fogalmazzam, nem tünetei voltak, de hogy vizsgálták, illetve hát nagyon sokat sérült. És szerintem...
Mi volt a másik oldal, mert azt láttam, hogy vagy azt mondom, Steelers többet fel fog tudni, és láttam Claypoolnak a gyönyörű, hosszú TD-ért, meg még egy pár játékot redzomban elkaptam, de azt gondolom, így az eredmény, meg a statisztikák alapján, hogy a Broncos elég jól tudta limitálni a Big Ben-éket.
Igen, egyébként a Broncos defense jó volt, pedig ott is több hiányzó van. Hát a szokásosan azt lehet mondani, hogy megint csak ezeket a nagy játékokat nem kellett volna úgymond beszopni, mint például Claypool-é, mert a Steelers diff, vagy a Steelers offense is olyan szempontból azért esetlegesen halad, hogy nagyon kevés jó játékuk volt, viszont az a kevés jó játék az kifejezetten nagy volt. Tehát ilyen 60-70 yardos játékok, vagy akár ez a Claypool TD, és ez annak szellemében meglepő, hogy Big Ben viszont nem játszott nyomás alatt. Tehát azért a Denveri pass rush Von Miller kiesése után hát a liga közepi szintre elébb, vagy annál is gyengébb, és ennek tudatában meglepő, hogy amúgy Big Ben-ek nem tudták jobban mozgatni a szálakat. Hát igazából csak ugyanazt tudom ismételni, mint az első forduló után, hogy Big Ben egy kicsit rozsdás, az elkapó személyzete nagyon jó, viszont hogy igazán sokáig jussanak, azért ennél egy kicsit nagyobb fejlődés kell az ő részükről is.
Rams Eagles a következő mérkőzésünk, 37-19-re nyert a Rams, és hát Sean McVay teljes mértékben leiskolázta Jim Schwartzot, a Rams offense dominált, Goff kiváló volt, nyomást nem volt rajta, első 13 passza az emberhez ment, és utána is minimális hibával játszott. Nagy volt a különbség a két csapat között a mérkőzésen.
Igen, és a Rams támadó fala megint csak nagyon-nagyon jól teljesített, és ugye erről beszéltünk a múlt heti összefoglalóban, hogy vajon ez egy véletlen teljesítmény volt-e, illetve vagy a Cowboys persze nem volt olyan nagy, vagy pedig kezdenek-e összeállni. Hát most így két meccs után azt mondanám, hogy ez biztató, nyilván sokat segíti őket is a séma, úgy, ahogy Goffot, de elkezdhetünk azon gondolkozni, hogy akkor most McVay tényleg összetette ezt az egészet, és ezt várhatjuk-e tőlük, vagy igazából mit is látunk, mert nagyon nehéz megítélni, hogy akkor ez a Rams, mi ennek a Rams offense-nek az erőssége, mert azon kívül, hogy nagyon sokat játsszák üresre magukat az elkapók, vagy tight endek most már, így kiegészítve, nem feltétlenül tudnám megmondani, hogy ki az erőssége ennek az offense-nek.
Nem is feltétlen baj, mármint, hogy ritka az ilyen offense alapvetően, de hogy így ez is működhet, és azért szerintem a Ramsnek alapvetően két éve is így nézett ki az offense-e, oké, ott fel volt húzva Gurley-re, de nem gondolnám feltétlenül, hogy ő volt a nagy erőssége az offense-nek. Nyilván nagyon kell a futójáték ehhez a Sean McVay féle támadósorra, és azért most ugye Darrell Henderson is 121 scrimmage yardot szerzett, úgyhogy ez az alapja a McVay féle rendszernek, és akkor ebből meg tök jól mennek ezek a bootlegek, egy vagy félpályás olvasások, stb. Tehát ha működik a futójáték, akkor működik a Rams offense is, és ez egy nagyon érdekes unikum az NFL-ben, mert azért ritka az ilyen, hogy ennyire függ a futójátéktól a passzjáték is. Úgyhogy érdekes, és hogyha tényleg a támadófal így marad, akkor ez működni is fog, és a Rams azért szerintem így bejelentkezhet a playoffra, vagy a playoffért. Meglátjuk, mi lesz. A túloldalon viszont óriási problémák vannak az Eaglesnél, mert Vance megint pocsék volt, pedig a fal most jól megvédte, úgyhogy nem tudom, hol látszik ebből a kilábalás, de nagyobb baj Vance-nel, meg az egész csapattal, és most én úgy látom, hogy ez egy kuka szezon lesz teljesen, és újra kell építkezni valahonnan, amit meg egyenlőre nem látok a vezetőségben, hogy ez sikerülne.
Igen, elkeserítő volt az Eagles részéről, ez noha annyival kiegészíteném, hogy a Rams védelem viszont szerintem erről felül teljesített. Rams például parádés meccset játszott, nem is tudom, 3 éve láttam talán ennyire nagyon jól játszani, igazából akárkit kellett fognia, megoldotta, és a defense többi része is hozzátette magáét, nem láttuk olyan kimagaslóan nagy villanásokat, kivéve ugye Ramsit, de könnyedén oldották meg ezt az Eagles támadósort. Nehéz eldönteni megint csak, hogy ez most az Eagles támadósor inkompetenciájának a teljes hibája, vagy pedig a Rams védelem is valamelyest följavult a tavalyi évhez képest.
Hát az biztos, hogy a Rams, vagy az Eagles offense, az most inkompetens, teljesen szar az egész, és nehéz bármi pozitívat sem elmondani róla. A Rams defense meg azért a Cowboys ellen is elég jól teljesített, úgyhogy azért itt is ez is benne van a pakliban. Panthers Buccaneers a következő találkozónk, 31-17-re nyertek Bradyék, és ez volt ugye Brady első győzelme a Buccaneersben. Szerintem jól is játszott, megint volt legalább 2 olyan labdány, amit TD-t volna, de elejtették, és eddig az első 2 forduló alapján neki van a legtöbb dropja, mármint az ő elkapójának van a legtöbb dropja, és a statisztikák szerintem megint nem mutatják meg, hogy jól játszott Brady, úgyhogy ettől függetlenül, hogy összekölt az offense-től, azt is be kell látni, hogy összességében nem működött tovább ez a támadósor, mint kéne neki mondjuk.
Abszolút egyetértek azzal, hogy Brady jól játszott, nem hittem volna, hogy én is azok közé fogok tartozni, akik egykor védik, mert szerintem egyébként nagyon sokan előveszik Bradyt, hogy nem annyira jól hasít ez a Tampa offense, illetve hogy múlt héten kikaptak, de az ő játékát azért nem feltétlenül érheti kritika. Van egy-két olyan átadása, amiben érezhető picit, hogy nincs meg az összhang az elkapókkal, vagy rozsdás, de összességében még mindig érzem annyira élesnek, hogy ha pontosabban játszanák az elkapói, illetve nem droppolnának ennyit, akkor ebbe a Buccaneers offense-be elég sok fantázia lenne, és most ugye Godwin nem volt, Evans nem 100%-osan egészségesen játszott, úgyhogy még lesz szerintem itt minőségi javulás. Ami nagyobb problémákat rajzol fel, az, hogy a futójáték viszont az nem annyira működik, mint kellene. Fernet itt a végén javította a statisztikáin, de ha az egész meccset kell szerintem figyelembe venni, így minden futást elemezve, akkor alapvetően nem mondható az, hogy a Buccaneers futójáték az működik.
És a probléma egyébként az, hogy erőltetik is első-második kísérletekre, rengeteget fut a Buccaneers, és láthatóan nem megy, tehát ezt túl el kéne engedni a fenébe. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből még a következő hetekben, hónapokban.
Hát az, mármint ilyen szempontból persze nem érthető, hogy erőltetik, de azért valamekkora logika van abban, hogy nem feltétlenül akarják azt, hogy egy ilyen idős irányító ennyit passzoljon. Kicsit jobban el lehetne adni azt, hogy első meg második downoknál is passzjátékokat hívnak, és akkor váratlanabb helyzetekben meg futásokat, de ami tényleg egyértelmű, hogy a támadófal azért futáshoz nem tartozik az elit egységek közé.
Igen, és Gronk is eléggé öregnek tűnik, nem a régi fényében tűnök, az biztos.
Hát kicsit véznának inkább, meg ilyen, nem is tudom,
lassú.
Úgy néz ki. Igen, igen.
Nagyon. Ugye jól kezdett a Buccaneers, 21-0 volt a fél időben, azt hittük, hogy itt vége van igazából, de aztán megállt a támadósor, és a Panthers vissza tudott jönni. Ugye a Panthersnek volt jó pár turnover az elején, de utána felébredtek, és azért DJ Moore is, Robbie Anderson is elég jól nyomta. Ugye McAfee megsérült, ami egy fontos tényező, meglátjuk, mi lesz még benne, talán olyan súlyos a dolog, de furcsa volt, hogy így megállt, és bealudta Buccaneers offense.
És nem csak az offense, mert egyébként a defense is, és talán a mérkőzés elején lehetett őket dicsérni, de a mérkőzés második felére hát vagy elfogytak, vagy pedig dekoncentráltak lettek. Az első fordulóban például a Buccaneers pass rush tudta legkevesebbszer megütni, vagy a másik legkevesebbszer megütni az ellenfél irányítóját, és ha a másik félt nézzük, akkor itt is gyengék voltak. Ez is olyan szintű kérdéseket vett föl, hogy azért ennél többet vártunk tőlük.
Igen, mondjuk a futókat megint jól tudták, mondta, hogy futókat eddig úgy tűnik elég jól limitálják, hogy a múlt héten Kamarát, most pedig McCaffrey-t. Én még annyira nem aggódok, ez a másik fél, ez tényleg nem nézett ki olyan jól a defense-től, de talán tényleg már úgy gondolták, hogy ezt behúzták, és akkor mehetnek strandolni. Vikings Colts 11-28, hát Minnesota-ják nem kezdik valami jól a szezont, Cousinsnek a harmadik negyed vége felé 0.0-ás passer ratingje volt, úgyhogy nyilvánvalóan nem mentek a dolgok a Vikingsnál.
Hát szerintem ezt még nem is tudom, a legpesszimistább szurkók se látták, hogy ennyire gyenge legyen ez a Vikings offense, illetve nagyon nehéz megfogni, hogy hol a probléma, mert eddig legalább rá lehetett mutatni a támadó falra, hogy nagyon-nagyon rosszak, és minden ott kezdődik. Ez továbbra is megmaradt, viszont most már Cousins teljesítménye is visszaesett, az elkapók egyáltalán nem tudják azt nyújtani, mint az eddig években, és én továbbra is tartom, hogy Dixiája nagyon-nagyon meglátszik. Nem azt mondom, hogy ez a probléma, és ebből következik minden, de hogy nagyban hozzájárul a sikertelenséghez. A play hívások is érthetetlenek legtöbbször, tehát az offense oldalon konkrétan minden, mindenhonnan vérzik, és akkor még ehhez jön hozzá az, hogy hát a védelmük sem úgy néz ki, mint az eddigi években. A pass rush az továbbra is elmarad a vártaktól, a corner sor egyelőre nem javult fel, úgyhogy nehéz is bármi biztatót vagy jót mondani erről a csapatról.
Igen, minden egyet értek, hogy a kb. Tírenen kívül most senkit sem lát Cousins az offenszben, tehát ez nagy probléma, és azért ez Dixon nem így volt eddig, úgyhogy ez is tényleg egy jó meglátás volt tőled. Ha átnézünk ugye a Landa túloldalára, akkor, vagy a Colts oldalára leginkább, akkor azért sikerült szétfutni alaposan a Vikings. A time of possession-t azt sikerült dominálni, ami 38 percet volt áll a Coltsnál a labda. A védelem is fellépett, ugye három interception-t szereztek, egy safety-t, három szekket, és az első 8 labda birtoklásban 43 yardot engedtek, azt hiszem, úgyhogy az is nagyon durva. Buckner parádézott, ugye remekül játszott az új szerzemény, úgyhogy ez már egy biztató játék volt a Colts-tól. Riversnek megint meg volt napi interception-je, de egyébként ő is rendben volt, bár olyan extra-t azért nem nyújtott.
Hát a Colts pont azt valósította meg, amit egyébként Höri kért tőlük a videójában, hogy Riverset ne passzoltassák agyon, futtassák a labdát amennyit csak lehet, Taylor ez egy nagyon-nagyon jó alany, illetve hát a támadó falban kell itt bízni, és ők többször rendre odébb rakták a Vikingsnak a védőfalát. Ennek ellenére Rivers csak képes volt belehibázni ebbe a meccsbe is, tehát most már az egyik legoptimistábban álltam hozzá, de most már kezdek átfordulni ezzel kapcsolatban. Igazából onnantól kezdve, hogy megalapoztak egy két labda birtoklást, de utána a Colts-nak már nem sokat kellett csinálni ezen a mérkőzésen, de ezt nagyon helyesen is tették szerintem az első fordulós blama után, mert ezzel a masszív futójátékkal és time of possession nyeréssel igazából ők szerintem legtöbb mérkőzéseket majdnem, hogy tudják hozni.
Igen. Giants-Bears 13-17. Barkley-nak a térszakadását kell itt mindenképpen kiemelni, az őt minden bizonyára vesztettük az egész szezonra, ami nagyon fájó lehet a Giants-nek és úgy összességében a futballszurkolóknak. Furcsa egy meccs volt, mert az első fél időben Trubisky kifejezetten jól játszott, aztán teljesen megállt a Bears offense, és elindult egy kis a Giants, amelyik majd az első fél időben játszott pocsékul, és aztán elkezdett visszajönni, végül nem sikerült a fordítás.
Hát igen, Barkley sérülése mellett azt is ki kell emelni, hogy amíg nem sérült meg, addig is nagyon hát elkeserítő az ő teljesítménye, és tudom, hogy nem csak az ő nyakába, főleg nem az ő nyakába lehet ezt varni, de egy nagyon nagyszerű tehetséget veszhetünk így el, mert most ezzel az egész éves kieséssel nekem azért vannak félelmeim itt a karrierjével kapcsolatban. A meccsre rátérve pedig hát két hihetetlen inkonzisztens offense láttunk, és két eltérő félidőt. Én egyébként nem akarom elhinni Trubiskynek ezeket a form, ez az elmúlt két meccsen mutatott formáját. itt is, meg az előző mérkőzésen is gyenge corner sor ellen találkozott, és valamennyit ebből profitált. Szerintem egyébként itt most nagyon-nagyon jól írták meg neki a mérkőzés elejét, és amikor elfogytak a, hát a betanult játékok, vagy scriptelt játékok, onnantól kezdve azért már látszott, hogy mire is képes valójában. Giants oldaláról még nehezebben fogom meg a mérkőzést. Amíg volt Barkley, addig sem nagyon láttam kiutat, amikor Tomek nem volt, illetve elkezdtek visszajönni, akkor is inkább azt láttam, hogy a Bears védelem figyelme lankadt egy picit, és ezért tudtak mérkőzésben lenni. Nem tudom hova tenni ezt a Giants-et, még több mérkőzést látnék tőlük, de az biztos, hogy ők sem a, nem is tudom, az 50%-os mérlegért fognak harcolni.
Igen, azért Daniel Jonathan megint egy elég fele más meccse volt, és inkább a negatív oldal láthattuk többen. A végén, meg amikor meg visszajöttek volna, akkor meg elég furcsa volt a játékhívás. Ugye a legvégén ott voltak valahogy 10 yardon, vagy 8 yardon, és volt még 8-10 másodpercük, tehát igazából két dobásuk volt még az endzomba, eljátottak egy 3 yardost kifelé, és akkor már csak egy játékuk maradt az endzomba, ez nem sikerült, pedig azért ott azt lehetett érezni, hogy akár meg is fordíthatja a Giants meccset. Összességében szerintem egy kicsit jobb volt a Bears, de egyik csapat sem túl meggyőző, és egyik csapat irányítósága sem meggyőző, így teljes meccset figyelembe véve.
Bears 2-0, hát mennyire kell túlreagálnunk?
Hát semennyire. szép, de nem hiszem, hogy sokáig ki fog tartani. Nem tudom, hogy hirtelen a sorsolásukat, de hát igen, szóval ez a 2-0, ez mondom, hogy jól néz ki, de nem várom azt, hogy ez így is fog maradni. Mindjárt be is tölt itt a sorsolás. Falcons, Colts, Buccaneers a következő három.
Gyorsan átfordulhat azért ez negatívba is.
Igen. Te Falcons secondary-t azt még lehet támadni. Hát, de igen. Nem biztos, hogy ezt fog tippelni. Bár a Falcons ellen ugyebár, amit bemutattak minden héten. Na, menjünk akkor tovább. Lions Packers 21-42. A Lions zsinórban negyedjére kap ki 10 plusz pontos előnyről, ami elég megmosolyogtató.
Annyi biztosan tudnék mondani a Lions szurkolóknak, hogy ezek a vereségek legalább nem olyan szívszaggatóak, mint amikor az utolsó másodpercekben kapsz ki, vagy van még esélyed a menni a fordításért, illetve amikor az utolsó pillanatokban fordítanak. Ellened most már masszívan a fél időre, vagy a harmadik negyedre elfogynak annyira, hogy nincs is esélyük, és nem is tűnik reményteljesnek ez a csapat. A védelem az abszolút katasztrofális. Patrisát én amint lehet kirúgnám, mert elképesztően leépítette ezt az egységet, illetve nem építette föl, nem tudom, hogy melyik a helyes szóhasználat. De nem akarom ennyit szidni a Lions-t, inkább át is fordulok a Packers-re, akik ismét nagyon jól játszottak. Ugye itt főleg Rodgers és Aaron Jones, akik hát alapvetően határozták meg a támadójátékot, és Rodgers, ha nem is játszott annyira durván jól, mint az első fordulóban, de továbbra is MVP közeli számokat és teljesítményt tesz le az asztalra. Aaron Jones pedig hát már tavaly is nagyon megmutatta, hogy mennyire jó futó, de így lassan el kell kezdenünk arról beszélni, hogy ilyen top 5 közeli futó ő most jelenleg a ligában, mert nem csak futni tud, de olyan elkapása volt ezen a mérkőzésen, amit egy elkapótól megirigyelnénk.
Bizony, nagyon jól játszott Aaron Jones. Még Rashan Gary-t akartam kiemelni, aki végre nem volt láthatatlan, ugye a tavalyi elsőkörös védőfalember. A Packers pedig egyébként ugye most mind a két meccsen 40 plusz pontot tett fel a táblára, ez harmadszor fordult csak elő a franchise történetében, ami érdekes adat, vagy nekem meglepő volt legalábbis. Patrisával teljesen egyetértek, hogy ott már ki kellene rúgni, meg én már tavaly is mondtam, hogy már rég ki kéne, hogy ki kellett volna rúgni. Amit viszont nagyon imádtam a meccsen, az Kerryon Johnsonnak a Lambeau Leap-je és a képzeltbeli szurkolókkal való pacsizása volt, az nálam vitte a prímet a találkozón.
Igen, hát ott már látszott, hogy felszabadult egyébként mindenki, szóval mert a Lions is már, ja, az az elején volt, ugye?
Elején volt, igen.
Ja, akkor összekevertem, mert utána a Packers-esöknél is volt több Lambeau Leap. Hát legalább valami vidámság is van akkor a Lions szurkolók életében, hogy még ilyen boldog a csapat egy-két tagja. Alapvetően nem sok boldogságot látnék a szezonban sem.
Washington, Arizona 15-30, hát Kyler Murray még mindig, vagy most, hát legyen még mindig parádés, energikus, a földön utolérhetetlen, és a levegőben is pontos, úgyhogy egy jó kis breakout éve körvonalazódik.
Én még mindig nem vagyok hajlandó felugrani erre a bandwagonra, bár szeretem a játéket, és szurkok is a Cardinalsnak, de még mindig többet nézek ki ebből a Cardinals offenszből, mint amit most megmutattak. Egy egész jó védelem ellen játszottak, viszont a Washington offense az semennyire nem segítette a csapat másik részét, és így igazából folyamatosan fáradtak. Egyelőre azért Murray futásaira nem sok csapat tud felkészülni, mivel Lamar Jackson is sebessége van. Hát nálam ez egy abszolút papírforma mérkőzés volt, körülbelül ezt is vártam. Én a Washington múlt heti győzelmét nem reagáltam túl, mert inkább az Eagles volt annyira gyenge, meg annyira aludt be a mérkőzésbe, hogy ezért nyertek. Haskins nem tartom annyira markáns irányítónak, hogy a közepesnél jobb csapatok ellen tudjon teljesíteni. Minden esetre azért a Cardinals labda mindkét oldalán megmutatta, hogy ők a playoffért fognak menni idén.
Igen, jó, hogy kiemelted, hogy a védelm is elég jól játszott, a front seven alaposan megnehezítette Haskins dolgát, és a Washington offense igazából a legvégéig nem tudott elindulni, akkor azért előtt egy kis McLaurin Magic, de három negyeden keresztül azért az elég gyenge teljesítmény volt Haskins-től. Washington defense pedig nem nagyon tudott nyomást helyezni igazából Murray-re, vagy legalábbis olyan szinten biztosan nem, mint múlt héten, vagy mint mondjuk várhattuk volna esetleg, úgyhogy azért az látszik, hogy a Cardinals offense sémája az így elég jól ki tudja venni az ellenfél passzását, meg ugye Murray stílusa, úgyhogy ez egy pozitív jel összességében az Arizonának. Meglátjuk, meddig tudnak ezzel jutni.
Igen, azt akartam mondani itt a passzással kapcsolatban, hogy nagyon nehéz Murray-t azért sarokba szorítani, mert nagyon szépen scramblezik ki, és az elején például amikor megérkezett a nyomás, akkor pont, hogy abból csinált egy-két nagyobb játékot Murray, hogy megszökött, és meg, hát nem is futottam meg mindig a first down, de gyűjtögette a yardokat, úgyhogy nem lesz egyszerű ellen játszani a többi erős védelemnek sem.
Igen, tényleg nagyon durva, ahogy ő fut és elindul és felgyorsít, mert az lereagálhatatlan nagyjából. Zárjuk a sort a 49ers Jets mérkőzésre, ami 31-13-mal végződött. Igazából ez egy sima kiütés volt, de ez vezéráldozatokat követelt a 49ers-től, mert ugye Nick Bosa, Jimmy Garoppolo, Raheem Mostert, Solomon Thomas is megsérült, és az eddig is hosszú sérült listához kell őket most hozzáadni, úgyhogy nem örülhetnek a 49ers szurkolói összességében.
Igen, ha ilyen szempontból nézzük, akkor nem örülhetnek, viszont a mérkőzésen egyébként a kiesők után is abszolút dominálták a Jetset minden szempontból. Az látszik, hogy ilyen gyenge csapat ellen a Shanahan séma azért nagyszerűen működik, akár másodvonalas játékosokkal is. Nyilván alapvetően én is pesszimistán állnék hozzá a szezon hátralévő részéhez, mert a Jetsnél erősebb ellenfelek ellen azért már kelleni fog például Bosa vagy éppen Garoppolónak a jó játéka. A Jets ezzel szemben továbbra is menthetetlennek tűnik, robognak az egy per egy felé, Géz meg mondjuk a felé az első kirúgott edző legyen.
Igen, ugye sok sérülés mellett ironikus volt, hogy a mindig sérült Jordan Reed és Jerick McKinnon tudott TD-ket szerezni, akik most így, hogy mindenki kiesett előlük, most tudnak egy kicsit virágozni. A Jetsnél tényleg nem nagyon lehet pozitívot elmondani, full kilátástalan az egész, az offense az oké, hogy csak a csere elkapók vannak a pályán, de hogy meg a futó is ugye kiesett, de hát egy minimális kreativitást azért csak el lehetne várni Adam Gase-től, és nem csak a középső futás screen hármas terültetni, mert láthatóan nem megy sehová. Úgyhogy egy pozitívot tudok kiemelni, hogy Mekai Becton tök jól játszik egyébként a fal bal szélén, úgyhogy legalább ez a pick ez jelenleg úgy tűnik, hogy jól sült el. Egyébként, ha már egy Gase-t hoztad, jelenleg 30 győzelme van főedzőként, és 29 olyan vereséggel a két szín egyik ponttal kapott ki.
Egészen borzasztó. Én ezt a Jetset nem is bírom nézni konkrétan.
Igen, hát én írtam az összefoglalót, úgyhogy nehéz volt nézni, igen. Na, véget értünk akkor a kis összefoglalónk a második NFL vasárnapról. Majd a Saints Raiders a halálcsillagról. Mi fog szerinted történni?
Alapvetően egy sok pontos találkozót várok, és arra leszek a leginkább kíváncsi, hogy a Saints defense mennyire tudja megállítani ezt a hatékony Raiders offense, mert amennyiben szerintem a kárik tudják az első fél időben tartani a lépést a Saints-el, akkor egy-két hibát kihasználva még meglepetést is szimatolnék. Alapvetően viszont azért Breeze-ék és a passzjáték az egy nagyon rettentő rossz matchup az Oaklandi secondary-nek, illetve pass rush-nak, ami nem feltétlenül létezik, úgyhogy ha tippelnem kéne, akkor azért azt mondanám, hogy egy sok pontos találkozó Saints siker, egy nagyon minimális meglepetés faktort azért érzek.
Igen, Michael Thomas hiánya azért érdekes lesz figyelni, hogy ez mennyire veti vissza a Saints offense, ez hogy reagálják le Sean Paytonék. Alapvetően én is egy relatíve sok pontos meccset várok, és én is azért egy magabiztosabb Saints győzelmet, mondjuk ilyen 6-7 pont körül azért legalább azt gondolnám, hogy ezt be tudják húzni. Úgyhogy ez akkor holnapra kiderült. Köszi, hogy itt voltál, és megint összefoglaltuk a hétvégi eseményeit. Legközelebb is jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!